Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Egy csodálatos hölgyel fogok most beszélgetni, aki az én életemben nagyon nagy szerepet játszott, hiszen talán legkedvesebb tanáraim egyike ül itt velem szemben. Köszöntöm szeretettel Vorák Józsefné Rózsa nénit. Szervusz!
Szervusz!
Rózsa néni. Azt gondolom, nagyon-nagyon sokan ismernek és szeretnek téged itt Kiskunhalason, hiszen a Kék iskola az Alsóvárosi Általános Iskolában. Hány évig is dolgoztál matematika tanárnőként?
31 évet dolgoztam ott. Előtte tanyán dolgoztam 5 évet, és utána az AMK-ba, ott még ne kelljen megmondani pontosan, 6 évet, és utána kétszer volt úgy, hogy helyettesíteni, amikor valaki fölmondott, vagy elment, helyettesítettem valamennyit.
Tehát akkor, ha jól számolom, több mint 40 éves életpályát tudhatsz magadénak.
Hát, ha talán, igen.
De közelébe van.
Közelébe.
Rögtön el kell mondjam, hogy erre a riportra magam is készültem, ugyanakkor a Facebookon írtak rám kedves volt tanítványaid, Tanács Gabi például, hogy Rózsa nénivel feltétlen riportozzál, Ági, mert nagyon szeretjük őt. Úgyhogy most az ő kérésüknek, régi tanítványaidnak és a saját örömömnek is elegettéve beszélgetünk.
Hát köszönöm a tanítványaimnak, mert nagyon szerettem végig mindegyiket. Azokat tanyán tanítottam, egyedül voltam egy iskolába, és van, akivel találkozok azóta, sőt, volt olyan is, hogy fekete ruhába egy majdnem hasonló korúval összetalálkoztam, hogy Eresztőn, amit már le is bontottak iskolát, ott tanítottam. Másik is van.
Nagyon sokan.
Is. Nagyon van. Szerettem tanyán tanítani.
Nem csak tanyán, hanem itt városban
itt
is.
Benne a városban
mert én
is.
Tudom, hogy például a matematika, ami egy nehéz tantárgy, te szerettetted meg velem. Egy mondat volt a fölütés azon kívül, a sok-sok munkán kívül, amit aztán velünk dolgoztál, hogy egy feladatot feladtál, megoldottuk, és felkiáltottál, hogy ugye milyen gyönyörű ez a feladat. Ezt soha nem felejtem
ezt el. Nem is tudom, de arra iparkodtam úgy előadni, hogy mindenki élvezze. De általában a matematikától féltek. Akinek kevés, a legtöbb gyerek, pláne a lányok féltek különösen. És meg kellett mondani, hogy matematikán kívül más is van a világon szép. Az, hogy én szeretem, ez mondjuk az én...
ajándékod.
Ajándékom is, de hosszú időre telt vissza. Sok mindenhez nem értettem. De ezt hamar fölfogtam, és akkor egyrészt nem is unatkoztam matematika órákon, hanem mindig valami mással, olyannal, ami abból kiindulót hozzátartozott, és akkor így megszerettem.
És ezt meg is szerettetted másokkal is.
És nagy izgalom volt, amikor a tanítóképzőbe elkerültem, olyan osztályba, ahol ketten két pedagógus jó, általános jó, akkor azt jelenti, hogy két még kettes volt a második jegy, tehát két darab kettesen volt. Tulajdonképpen a többi mind jeles és kitűnő. Hát összementem, kicsi voltam, hogy na én aztán elkezdhettem. Mit ad a Jóisten? Irata, matek tanárnőm, mindenki félcül tartott tőle, nővér, apáca volt és nagy tudású. Egy villámdolgozatot, olyan dolgot, csak hogy 3 percet. Közben, mivel én az ajtónál ültem, kopogta, ki kellett lépnem, és visszajöttem, megcsinálom. Következő órá leveszi, erre azért mondom el, mert erre büszke voltam akkor, mert az indította el az ambíciómat benne, hogy a tanítóképzőbe. Hogy egy valaki volt, aki az egyik példát, egyik számot jó írta le, most nem tudom, tizedes volt, tört valami ilyen különleges valami, és mondja a nevet, no álljon föl. Hát akkor voltam én. Na ez egy olyan sokat jelentett, olyan söké. Itt tanultam meg, hogy nem szabad azt mondani, ilyet egy gyereknek, hogy buta nem volt egyik se, és hogy ehhez te nem értesz. Ha ehhez nem ez a világ közepe, nem ez a világ közepe, másikhoz akkor jobban értesz, mint akármelyikbe, ezt kell megkeresni.
Ezt neked sikerült is, nagyon sok tanítványodban megkerested, hogy mihez ért. De kezdjük az elején. A gyermekkorodról szeretnék kérdezni.
Na hát a gyerekkorom. Édesapám dunántúli, édesanyám erdélyi, Krassószörény, Ruszkabányán is tanított sokáig, és örökké fájt a szíve a nagy hegyek után, a hegyei után. Ide kerültek, ő a világháború után repatriált, és Zsanába nevezték ki, Édesapám pedig tanítóképzőből ment el a első világháborúba, 15 évet, 36 hónapot a frontot töltött. Állítólag kétszer megsebesült. Tudom, hogy volt orosz fronton, aztán az olasz fronton Isonzó, Dobeddo, ez a gyerekkoromban nevet ismertem. Édesanyám pedig ápolónő volt, mint tanítónő, átment a háború alatt. Soha nem beszéltek nekünk gyerekeknek. Azt hiszem, védtek.
Valószínűleg így is van.
Mert soha semmi ilyesmi. Egyetlen egyet tudtam, amit édesapám mondott, hogy megkapta volna a vitézséget. Nem ő ment hozzá, hanem a katonatársai, a tisztársai hívták föl. Hát miért nem adod be? Akkor anyukával megbeadalták, hogy vérdíj nem kell. Hazáért harcoltunk, dolgoztunk, vérdíj nem kell. Nem is fogadták el. Inkább háromunkat, mert hároman vagyunk, voltunk testvérek, Szelencsé bátyám sajnos meghalt. Úgy nőttünk föl, hogy...
Békében.
Békében, és nem szabad kihasználni. Ha valamit csináltál, akkor azért csináltál, pláne, hogyha kötelességed vagy, pedig jó csináltad, azért nem jár jutalom. Legalábbis itten fölösleges, az legyen a te belső örömöd.
Így is van, mert téged például rengeteg belső öröm vezérel, innen fogjuk folytatni, hallgatóink maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk a beszélgetést Vorák Józsefné Rózsa nénivel. Az életutaddal hagytuk abba, és mondtad is, hogy valami nagyon fontosat még szeretnél elmondani, illetve érdekelné is engem, hogy a szülőktől milyen értékeket kaptál, illetve esetleg a kezdeti tanáraitól, akik elindítottak.
Olyan értéket, ami akár a bátyámba, akár a húgomba, és bennem is, ha kifejlődhetett, hogy használni tudtam azoknak, akikkel kapcsolatban voltunk, akár húgom, mint ő is tanárnő, akár a bátyám, mint nagyszerű sebészorvos volt, hogy megtanultuk azt, hogy az embereket szeretni kell, meg kell érteni az embereket, és a munkát, a kötelességet abszolút el kell végezni, még akkor is, hogyha nehéz. Ezt a nehezet azért mondom hozzá, mert édesapám súlyos gyomorfekéllyel került haza a frontról, nem tudta. Én még meg se születtem, amikor azt mondta az orvos, hogy vagy elteszi a cigarettát, vagy nem melveli föl a gyerekeit. Monszpát főorvos úr, nagyon rendesen. És édesapám letette a cigarettát, többet. Egy kort bort se, egy cigarettát se, semmit se. Többet volt beteg, mint amennyit egészséges. De a tanyai emberek nem felejtették el, még akkor is engem is szerettek, és útközben mentem ki, beszélgettem, találkoztam velük. Azért helyezték be a városba, mert állandó orvosi felügyelet kellett. Édesanyám 3 évet még kivárt, 8 kilométerre volt Zsana, alsó Zsana, ott tanított. Nagyon-nagyon sok szép, kellemes emlék fűzött, és nagyon szerettem ott lenni. Ezzel kapcsolatban itt bent is tanítottak 33-tól, hát édesapám 40-ben halt meg, édesanyámat pedig a háború áldozata lett.
Tehát akkor tulajdonképpen...
Tulajdonképpen ismerték, a Fölsővárosban tanították.
Így van, tehát akkor nek családi hagyományok is voltak a tanítás, mint olyan a családban.
A tanítás, igen, sőt, még a nagyapám részéről mind a ketten tanítottak, egyik Dunaalmáson, Dunántúron, a másik pedig Temesvárhoz kötődött, de hogy hol tanított, kicsi voltam, amikor meghalt, és erre nem kerül sor. Azt hiszem, a szüleim azért nem is beszéltek sokat, mert mind a kettőnek olyan fájó sebet hoztak a háborúban, és olyan az emberi nyomorúsággal való együttérzést, hogy segíteni és mindent megcsinálni, de beszélni nem kell.
Abszolút.
A gyerekeket
értem.
Vidáman kell fölnevelni, így és van. Hittel kell fölnevelni, hogy higgyenek, hogy van szép is az életben.
Éppen itt akarok kérdezni. Nem csak azért riportozunk, mert nagyon tisztelem mindazt, és a legkedvesebb tanáraim egyike vagy, hanem elárulhatjuk-e a korodat, Rózsa néni?
Hogyne? 25-ben születtem, tehát a 94-et fogom hamarosan betölteni.
Egyszerűen hihetetlen, tehát nagyon sokan nem hinnék el rólad, hogy 91 éves vagy. Olyan szellemi, lelki, testi frissességben állsz előttünk példaképpen, és hogy többször megkérdeztem tőled, hogy mi a titka ennek?
Hát ennek nincs titka, illetve köszönhetem a szüleim nevelésének, köszönhetem azoknak, annak a szép gyerekkornak, amit éltünk együtt, mert mi hároman nagyon-nagyon szoros testvéri kapcsolatban voltunk, úgyhogy szinte le tudtuk olvasni egymásnak a gondolatát. Jellemző volt, hogy a bátyám az első keresetéből karácsonyt rendezünk egymásnak, eljött, és azt mondja, tudod mit? Hát én vennék neked egy töltőtollat. Nagy dolog volt akkor a töltőtoll, és válasz ki magadnak melyik, illetve válasz ki a hugodnak, hogy melyiket szeretné, melyik tetszene legjobban. Ő ugyanezt megjátszotta a hugommal, és akkor mindannyian megkaptuk azt, ami nekünk tetszett. Na jó, ebből kikövetkezett, hogy milyen kapcsolat volt közöttünk. Az, hogy Szegedről mindig kijárt eresztőre, mert én akkorára a kenyeremnek a felét, amit sütöttünk, vagy sütöttem, vagy sütettem, ahogy tudtam, elvittem, mert nem volt mit ennie. Az, hogy a doktor ráavatására, amikor elmentünk a hugommal, az első szava az volt, hogy hozzatok ennivalót, mert annyira éhes volt. Na jó, hát erre. Ezek a nehéz dolgok. Idők voltak.
Igen.
És a Jóisten segített, hogy akkor kaptam állást, amikor nem volt semmi se. Na, még valamit mondhatok, mi ami segített. Állami tanítók voltak szülőm, én mind a ketten. Hazakerültünk háború után, nem volt semmink se, kaptunk ismerősöktől ezt a segítséget, aztán a Jóisten segített, hogy még lakáshoz is jutottunk abba az időbe, nem nagy, kis nyomorult lakás, ahol ablaküveg nem volt, a másiknál meg hideg volt, szóval egy olyan lakás, ahova különben nem is mentünk volna be, de saját volt, és már nem tulajdonilag, csak birtokilag. És én onnan kerékpárral kijártam tanítani, nem minden nap, hanem kint is laktam, egy szobám volt egy, ahol először csak sparhettát tudtam tüzelni, akkor főzni tudtam is, nem melegedni, utána amikor kályhát kaptam, akkor főzni nem tudtam, akkor ott el kellett menni, az ilyen apróságok, de nagyon rendes emberek, tanyai embereknél rendesen megbízhatóbb, segítőbb kész emberek kevés. Nagyon szerettem a tanyai embereket. Nagyon sajnálom, hogy Tanyasinak mondják, mert nem Tanyasi, Tanyai.
Így van, nagy különbség. Hamarosan folytatni fogjuk, mert azt is tudom, hogy a te életedben a hit nagyon-nagyon nagy szerepet játszik, erről foglak kérdezni. Hallgatóink maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai beszélgetésünket Borák Józsefné Rózsa nénivel. Ott tartottunk, hogy nagyon sokat nehéz körülmények között tanítottál tanyai embereket. Az én összes felmenőm az gyakorlatilag ott nőtt föl, úgyhogy nagyon örülök arról, amit mondtál, hogy nagyon becsületesek voltak. Tudom, hogy neked a hit óriási szerepet tölt be az életedben. Mesélj nekünk erről.
Minden pillanatomban. A szüleink így neveltek, először is vallásosan neveltek. A vasárnap az vasárnap volt, még kint a tanyán is, ha nem is templomba nem lehetett elmenni, de az más, akkor nem volt munka, akkor nem volt más, akkor a étkezéstől kezdve imában mindennel meg kellett ünnepelni. A másik pedig, hogy
azért nem
estélyei misát imád például, az mindig úgy volt, nem csak elköszönni, meg volt a szoba, ahol hároman aludtunk, szüleink a hálószobába, mentünk édesanyám ágya elé, hároman, már gimnazista volt, sőt, én azt hiszem, még negyedik polgárista voltam, tehát 2 éve volt idősebb a bátyám. Letérdeltünk az ágya elé, elmondtunk az estimát, úgy köszöntünk el őtől le, mellette édesapámtól, és úgy mentünk aludni.
Milyen csodálatos.
Ez így nőtt föl. Természetesen, amíg édesanyám 3 évig kint a Zsanán tanított, akkor az bent arra nem tudom. Biztos az is csak így játszódhatott le, mert különben nem lett volna ez. Végeredményben kamasz gyerekek voltunk már, amikor abszolút természetes volt. Hát aztán utána következett édesapám halála, de a hit az mindig benne volt. Most édesanyámnak elképzelni, hogy 3 gyereket tanítatni, ebben rengeteget segített a Kalocsai Katolikus Zárda, ahol én tanultam. Már 1 évet, akkor halt meg édesapám, hugomat fölvették mind a ketten kedvezménnyel. Segítettek abba, hogy volt, na osztálytársaknak segíteni matematikát, az mindig jöttek hozzám, aki nem tudta, az természetes. Volt egy nehezebben számoló, ott külön tanítottam órák előtt, valamennyivel foglalkoztam, mondjam meg, én úgy tanultam megmagyarázni igazán. És azt mondtam, hogy nincs, amit én még nem magyarázok, akármennyire nem érte, sikerült is később. És ezzel kapcsolatban még oda tartozik, hogy amikor visszakerültünk háború után, semmi nem volt. Nekem már megvolt a nyitva volt, hogy eresztőn megkapom az a tanítói állást. Mi lesz a húgommal? Ő oda nem jöhet ki, amivel ketten voltunk, még akkor utána kerültem át az ettenerőshöz. A bátyám egyetemet tanult Szegeden, egyszer csak jött a hír Kalocsáról, hogy a húgom menjen oda. Ő másodikat így egy évvel végezte el, az osztálytársai már harmadik tanítóképzősök voltak, vele elvégeztették a másodikat, harmadikat egy évvel, és ő ugyanakkor képesítőzött, mint a többi.
Hát ez
szóval
nagyon szép.
Az egyház is gondolt ránk.
De legfőképpen
egyház,
a
Jóisten visszaadta.
Így, ezt tudom, hogy mai napig is jársz templomban, tehát hogy én? Ez mai napig erőt számodra.
Ez minden nap. Illetve amennyire lehet, most már elmegyek minden nap, mondván, hogy ki menjen el, ha nem én, aki ráérek, és igénylem is. Na most megint egy érdekes dolog. Abba az időben, amikor mondjuk tényleg vallásellenes nevelés is volt.
Igen, éppen ezt akartam.
Én mindig tudtam az iskolából, hogy kik azok, akik be vannak iratkozva hittanra. Emlékszem egy édes dolgot, megmondhatom a nevet is. Dr. Egri Antal, itt főorvos a fertőző osztályon. Különben volt egy pár évvel ezelőtt egy nagyon kedves jelenetet. Ő fedezett föl, hogy ott várok, és akkor aztán elintézte az utat, hogy simán meg gyorsan megvizsgáljanak. Nagyon kedves volt. Nagyon szerettem. Értelmes tagozatos osztályba is járt, egyetlen gyerek, vallásosak voltak a szülők is, első áldozó bérmálkozó, tehát a katolikus egyháznak megfelelően minden, de amikor az osztálytársai legjobban szerették, és arról volt szó, hogy lesz az úttörővezető, hát nem lehetett, abban az időben már nem mondták azt, hogy nem lehetett. Ment templomba, első áldozó volt, vagy amúgy ment fel. Csak azt nem tudom, hogy hát te most, hogy mész oda, a fölvonulás is volt, tehát május 1-e körül lehetett. Hogy mész fölvonulásra? Itt van a nyakendő az a zsebemben. Tehát elvégezte, elment, eleget tett a hitének, első áldozó volt, utána tette, és azt mondta, hogy végeredményben ez az iskolához tartozik osztály. Nem ő mondta, a család érezte ezt, ott is ilyen család. Értem. Mondom, egy nagyon-nagyon nagyon örök dolgok. Emlék. Örök
igen,
emlék.
Éppen erre akartam kérdezni, hogy ez nem lehetett könnyű abba az időben megtartani, amikor egyáltalán nem preferálták azt, ha valaki templomba jár. Hallgatóink maradjanak velünk, Rózsa nénivel beszélgetünk tovább.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai beszélgetésünket Vorák Józsefné Rózsa nénivel, köztiszteletben és szeretetben álló matematika tanárnővel, aki 91 éves, elárulhatjuk a korát, és példaként állsz előttünk, hogy így érjük meg. A hitről beszélgettünk, hiszen nagyon nagy erőt jelentett már a család, ezeket az értékeket adta át, és személyes tapasztalataid is ebben erősítettek meg. Egy kicsit arról is beszélgettünk, hogy azokban az időkben, amikor nem volt divat vallásosnak lenni, volt ebből problémát, hogy te templomba járó voltál akkor is?
Nekem nem szólt senki se, elhallgatták. Nem tudom, hogy miért. Én nekem talán arra gondolok, hogy szüleim is itt tanítottak, Felsővárosban, itt laktunk Alsóvárosban, nagyon sokan ismertek.
Tehát akkor tudták, hogy ez veled jár. Valószínűleg
tudták, hogy ez, és sose csináltam azelőtt se, akkor se föltűnés. Elmentem, mert ez ide tartozik, nem tüntettem, ellen se tüntettem. De meg se szóltam azt, aki nem, azt se dicsértem külön, hogy na hát ez mennyivel rendesebb, mert mindenki maga felel a
saját
életéért.
Ez
és fölfogásáért.
Ez így van. Kanyarodjunk a családalapítás felé. Mikor ismerkedtél meg férjeddel, Orák Józseffel?
Ez egy érdekes dolog volt. Nem is tudom, azt hiszem 31 éves voltam. Ő ismert már, ő tulajdonképpen elvált. Felesége elment, itt hagyta, egyedül volt, és úgy eléggé mély pontra került. De nagyon érdekes természet, és nagy tudású, széles látókörű, mindenhez irodalomtól kezdve nagyon értette és szerette. És valahogy valakinek azt találtam mondani, hogy szerette vele találkozni. Én aztán azt mondtam, hogy hát én mindenki tudja, hogy hol lakom, és hol vagyok, meg lehet találni. Egyszer összetalálkoztunk az utcán. Érdekes, soha azon az utcán nem szoktam hazafele menni. Akkor egy évzárónak arra mentem, az egyik kolléganőm arra lakott, és a jó ebeszélgetőnk idősebb volt nálam, sajnáltam abba hagyni. Aztán, amikor elváltunk, erre jöttünk haza, ahol most a múzeumban, meghívott a cukrászdába, elbeszélgettünk. Hát ő szívesen eljön, nem tudom, semmi akadályon. És tudtam, hogy egyedül van, és elváltak. Most nem tudtam, hogy itt hogy van, és abban az időben hát nem volt egyházi esküvő divat, tehát nem is tudtam, hogy van vagy nincsen. Már egy éve úgy ismerkedtünk, amikor valahogy szó került erről, hogy jó, de hát az esküvő hogy is volt ott. Hát, hogy ő tulajdonképpen megesküdtek az első feleségével egyházilag is. Na most ezt azért kell mondani, hogy legalábbis a mi családunkban a hit az nagyon fontos, az volt az alapja az életünknek. Tehát ilyet, hogy esküvő nélkül, illetve egyházi esküvő nélkül el sem tudtam képzelni. És akkor, tehát hogy tulajdonképpen megesküdtek, de tekintette arra, hogy mit tudom én, különféle egyházi törvények, az nem volt rendben, mert ő már második férje volt, és ottan az elsőnél volt egy olyan, ami miatt nem lehetett érvényes az egyházi esküvő. Na most akkor bebizonyítani. Bebizonyítani 56-ba. Hol keressem az érsekségnél?
Igen.
Hát nem lehetett. Most megint jött a Jóisten segítsége. Volt itt a környéken egy olyan pap, amikor Jóska egyszer megkérdezte, mit is lehetne, és azt mondja, tudod mit? Megesküdtek én benneteket. Én tudom, ott voltam akkor Mékúton, amikor ez ellen tiltakozott, és megkaptátok, hogy ez érvénytelen, a gyerek is egyházilag érvénytelen, stb. Azt mondja, akkor én megeskedtelek benneteket.
Jaj, de jó.
Úgyhogy mi kimentünk, mégpedig kis kiszálláson, kimentünk hajnali vonattal, és kerékpárral haza. Na most akkor utána az állással volt baj, hogy mi lesz az állásra. Én akkor szakfelügyelő voltam még, és én azt utáltam, nem akartam, sose szerettem, tiltakoztam akkor is, amikor megválasztottak. Azért, mert a főiskolai végzettségem az enyém volt, a legjobb, aki itt a környékén voltak, ezért gondoltak rám. De én megmondtam Elek Ferenc, hogy én nem csinálom, én a munkámat elvégzem, a saját magamat önkritikát ellenőrzöm, hogy jó vagy nem jó, de én mást ellenőrizni, jó vagy nem jó, megbírálni, ehhez nem értek, nem is vállalom. Aztán mondták erre, hogy nem kérdezték, hogy vállalom vagy nem vállalom, hanem el kellett, no hát másfél évig csináltam, nem jó. Én azt a tanácsot találtam mondani, hogy hát az uram magyar szakos. Hát adják a magyar szakot, felügyeletet neki, én még szíves, örömes lemondok a matematikáról, többi fizikához úgyse érték, kémiát meg úgyis keveset lehet. Hát nem is akarták elfogni, közben jött, ezek rövid idő alatt játszottak le, egy-két hét alatt. Jött a forradalom, 56, előtte Jóskának fönt kellett lenni, ilyen történelmi gyűlésre fölhívták 23-án reggelre, 22-re reggel felutazott, semmit se tudott, csak annyit a gyűlés után, más a téma, mint amit ki volt tűzve. Ott volt a fölvonuláson, meghallgatta a Sinkovicsnak a szavalatát, utána a rádióhoz. Na azt, amikor katona viselt ember, amikor elkezdtek lődözni, azt mondta, hogy elment az apjához, közel laktak a rádióhoz, és elment. Hát egy hét múlva tudtam csak meg, és akkor tudott hazajönni. Másodikán jött haza, negyedikén volt amikor az oroszok bejöttek. Na, akkor őt kihagyták, és jött tanítani. Aztán itt jött egy fordulat, 4 évig tanított, a Torkánnál mindig berekedt, és kifáradt, nem tudott beszélni rendesen. Méző doktor úr azt mondta, hogy ő nem tudja megállapítani, pontosan elküldte Szegedre, ott megállapították, hogy ezt operálni kell. Operálták, Erre Jóska megkérte, mivel ő a néprajzzal szeretett tanyai tanítóként már foglalkozott előzőleg is, Nibda gyűltött meg, amúgy is nagyon szerette a tanyai embereket Pesti létére, és engedélyt kért a minisztériumtól, hogy itt Janó Ákos, az itteni múzeumigazgató, akivel közösen kezdték a Halasi csipkét támogatni, és könyvet is írtak közösen, és megkapta az engedélyt, hogy oda menjek. Oda került a múzeumba, és ott dolgozott. Ákost, amikor elhelyezték, akkor ő vette át a múzeumba, és nagyon szerette.
Innen fogjuk folytatni, hallgatóink maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk a beszélgetést Borák Józsefné Rózsa nénivel. Ugye beszélgettünk a férjhez menésről, és hogy hogyan alakult az életetek. Egy kicsit arról mesél nekünk, hogy a tanítás milyen szerepet játszott az életedben. Én tudom, hogy nagyon-nagyon szerettél tanítani lelkesen, a matematikát nem is könnyű. Gondolom osztályfőnök is voltál.
Mondjam azt, hogy ott kezdődött tanyán, először egy évet ketten tanítottunk, utána önállóan egyedül. 56 volt a legtöbb, 51 vagy 50 a legkevesebb gyerek, 1-8 osztály.
Jesszus.
És én voltam azért ketté osztva, 1-3 együtt is, akkor többen meg kevesen voltak, tehát így reggel 8-tól 2 óráig körülbelül tanítottam szünetet is, betartva meg a váltást. Most innen aztán egy szerencsével kerültem be, a Karsainné, nem tudom, hogy emléd, nem ismerhetted. Karsainné nagyszerű matematika tanár volt, és mivel kevés volt matematikus, elvitték a gimnáziumba, és ott is gyönyörű eredményt ért el. Az előbb mondtad a Margitka.
Magyar Lajosné
előtt, szintén, tehát a gimnáziumnak nagyon komoly tanerője volt, és akkor helyeztek engem be október közepén. A húgomat már behelyezték október közepén, sikerült itt megint különleges úton, mert annyi ilyen különleges, meseszerű dolog volt ilyen, én mindig azt mondtam, a Jóisten segített.
Ez így.
Föntről a szüleim segítettek. Na, elég az hozzá, hogy én ezt tiszta szívemből hittem is, és köszöntem is mindig, és akkor kerültem az alsóvárosi iskolába matekot tanítani.
És csodálatosan megszerettettem.
És szerettem a gyerekeket. Na most én nem szerettem azokat, és nem bírtam elviselni, hogyha valakibe kisebb szésgi érzés van, vagy pedig úgy érzi, hogy valamit nem tud. Én azokat mindig főbátorítottam, aki nem tudott mosolyogni, először mosolyogni kellett. Nálam makas gyerek ritkán volt, mert meg tudtam szólaltatni, és így is a tanításnál is. Nem tartottam abszolút fontosnak azt, hogy értsen a számtanhoz, abban az időben inkább így mondtuk eleinte, hogy tudja, ha nem tudod, hát nem tudod fölfogni a 2 meg 3 meg, amennyire lehetett megtanítani, de mindig megmondtam, hogy ahhoz, hogy te egész ember legyél, és becsületes, ahhoz nem föltétlen lényeges, hogy tud számolni.
Milyen jó megközelítés.
És ez nagyon sok gyereknek jelentett. Önbizalmat adott, hogy én sem vagyok kevesebb, amikor körülfogtak a jó tanulók, a jó számolók, és ő nem mert megszólalni. Éppen olyan ember vagy. Szünetben akkor nincsen különbség. Na, ez az másik. Nekem minden ember egyenlő volt.
Ez így van már.
Minden emberbe tudtam szólalni. Egyedül a különféle nyeglességeket azt nem tudtam elbírni. Arról vagy leszoktattam, vagy pedig akkor, de nem is mindegyiket sikerült. Velem nem voltak szemtelenek a gyerekek.
Mert szeretted őket.
Na, ez a másik,
ez
szerettem.
Nagyon fontos kulcs szó.
Nagyon szerettem.
Én emlékszem, hogy amikor versenyre küldtél engem, mert mondjuk én nagyon szeretem.
Matekot, nagyon jó matematikus voltál.
Igen, igen, igyekeztem, és nagyon szerettem, és ezt neked köszönhetem, hogy milyen szép ez a feladat, hogy milyen nagyszerű ennek a megoldása. Tehát ezt soha senki nem közelítette meg így rajtad kívül, és még arra is emlékszem, hogy elküldtél versenyre bennünket az osztályból, és a lelkünkre kötötted, máj napig is tudom, hogyha versenyre megy, akkor egyél előtte. Mert hogy ne izguljál, mert úgyis izgulni fogsz, de ha egy picikét ettél előtte, kevésbé fogsz izgulni. Igen. Tehát, hogy annyi tanáccsal elláttad a diákjaidat.
Hát muszáj, addigra az ember már egy kis tapasztalatot összeszedett, és akkor amit lehetett, átadni. És érdekes, a gyerekek fogékonyak voltak ezekre. És szerették ezeket hallgatni. Úgy szünetekbe összejöttek, és én is szívesen beszélgettem velük. Szóval én egyszerűen a gyereket mindig szerettem. Nagyon szerettem.
Ez egy olyan csodálatos vallomás, és nem csak vallomás, hanem így is volt. Rózsa néni, befejezésül, mi okoz ma örömet neked? Minek örülnél?
Minek örülök? Hát egyik az, hogy tényleg mondhatom majdnem úgy, hogy kimegyek az utcára, és találkozok csak olyan emberekkel, akik rám köszönnek. Most már rájuk szólok, hogy mondják meg, hogy ki, mert rossz a szemem, és nem látom meg, és úgy ismerem meg. Leállok és beszélgetni, azért késtem el majdnem ma is, mert hát illető lassan tudott jönni, hát akkor nem sietethetem. Szóval, hogy mindenütt találkozok. És megtanultam az életbe, pedig én nagyon magába zárkózott voltam, megtanultam az életbe, az, hogy az emberek örülnek, hogyha elmondhatják, ami fáj, vagy aminek örülnek. Tehát ezeket jó meghallgatni, és én is tudok velük együtt örülni, vagy bánkodni. A másik pedig, hogy megérzik azt, hogy szívesen találkozok velük. Magányos vagyok, az a baj. Illetve nem vagyok teljesen magányos, mert az épületben ketten lakunk, két külön lakás van, jó lakótársom van a Kövecsi Brénnél, nagyon jól megértjük egymást, de ettől függetlenül hát bizony hosszúak a napok. És néha úgy jó esne ezzel-azzal találkozni, vagy összejönni, de hát a senkitől se lehet kívánni. De ha kimegyek az utcára, akárhol megyek, egy-két szóra én is szívesen állok, és úgy érzem, hogy velem is szívesen. Akár az Alsóvárosba tanítottam, sokszor meg kell kérdeznem a neveket, mert nem emlékszem, és akkor úgy jut az eszembe. Akár az AMK-ba, ott nagyon sokat köszönhetek az igazgatónőnek, Kovács Dórának, Alsóvárosban is tanított, és itt is. Az érdekessége, hogy a világnézetünk teljesen ellentétes volt. De soha erről nem volt probléma. A férje bejárt az uramhoz, mert találta a közös érdeklődést. Ott pedig, amikor oda került az Alsóvárosba, emlékszem, harmadik napja megyünk föl, és kérdeztem a gyerekekkel, hogy voltak, mint volt, hát mint idősebb kolléga, csak eszembe jutott, te jó ég, ez a kezdő abszolút bizalmas lesz teljesen, és nem is tudja az én világnézetemet. No, rögtön megmondtam, a barátság tovább tartott, szegénykémmel a haláláig. Igen. Szóval, azért mondom, hogy azon múlik, hogy az emberek szeretni kell a másikat. Na,
ez egy csodálatos.
Akkor mindegy, hogy hogyan gondolkozik. És visszakapja ugyanazt a szeretetet. Mert én is visszakapom. Amikor mosolygósan rám köszönnek az utcán, és a köszönésükből, hogy Rózsa néni vagy Babi néni is mondanak attól, hogy melyik iskolába, onnan tudom, hogy hova tartozol. Ilyen apróságoknak úgy tud az ember ülni. Aztán, hogy hogyan? Hát elsősorban az alapja az Isten hit. Őszintén a mai napig is. Templomban megyek, ma is este 6 órakor fogok megjön vissza az atya, de tegnap is ott voltam még, tehát minden alkalommal, ha csak egy mód van, nem azt mondom, hétköznap esetleg elfordul. De ki menjen el vasárnap, illetve a templomba, aki dolgozik, hát annak családja van. Nem jut elhudni, akármennyire is hisz. Hát akkor nekünk kell. És még egy. Én hiszek az imának a hatalmába is, hogy Isten meghallgat. Hát akkor kérem, tessék imádkozni. Nem csak saját magamért, ne csak önzően, és a családért, mert azoknak is kell, hanem a hazáért, az embertársaim, és úgy mindenkiért, hogy érezzék meg, hogy a szeretet nagyon fontos. És boldoggá teszi az embert is. És aki szeret, azt is. Nem csak aki kapja, hanem aki adja.
Ez csodálatos végszó.
Ilyes van, ami.
Nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és kívánunk jó egészséget és sok örömet.
Köszönöm szépen. Hát, hogy aztán meddig, mert végtelenségig nem lehet, ameddig a jó Isten akarja.